Nagy örömmel és izgalommal köszöntöm az itt levőket. Emlékszem, hogy hát ha nem is ez a terem volt az, de volt olyan terem, ahol én is itt ültem, és arra vágyakoztam, hogy bárcsak itt lent lehetnék. És így meg. Szóval, amiről elvállaltam, hogy beszélek, az a nagy teljesítményű szuperszámítógépek a tudomány szolgálatában. És miután elég sokáig nézték ezt a képet innen, akkor most el is kapcsolnék. Egy rövid vázlat, amiről beszélni szeretnék, az először is az, hogy mi is az a szuperszámítógép, milyen számítógépet nevezünk szupernek, és milyen értelemben szuper. Ezen belül a Dongara-féle 500-as listáról lesz szó, a lista fejlődéséről, modern szuperszámítógépek jellemzőiről. Ezek a szuperszámítógépek mind az úgynevezett masszívan paralel kategóriába tartoznak. Ezt is igyekszem majd megvilágítani. Beszélünk paralel programozásról, párhuzamos, és aztán utána rátérve az alkalmazásokra, a legfontosabb kérdés, hogy paralel-e a fizika? Vagy legalábbis számítástechnikai szempontból paralel-e a fizika? Aztán fontos kérdés lesz, hogy egy ilyen számítógépet, szuperszámítógépet hogyan lehet használni, és néhány fő projektről is beszélnék röviden csak, amelyek a szuperszámítógépek létét megalapozzák, és elsődleges vevői a szuperszámítógépeknek. Szóval először is mi is az a szuperszámítógép? Hát azt tudom mondani, hogy szuperszámítógép az, ami rajta van a szuperszámítógépek listáján. Ilyen szempontból a szuperszámítógép olyan, mint az autópálya. Az autópálya az, amire ki van téve az autópálya kezdete tábla. És itt ezen a websájton megtalálható a szuperszámítógépek listája, és mindaz, ami ezen rajta van, az szuperszámítógép. Ami nincs rajta, az nem az. Ez egy eléggé leszűkítése a szuperszámítógép kategóriának, mert mint látni fogjuk, ez elsősorban a számítási teljesítményre van kihelyezve ez a lista. Vannak olyan számítógépek, amelyeket a gazdáik szupereknek neveznek, ilyen szempontból nem tartoznának szuperszámítógépekre, például abban szuperek, hogy nagyon sok adatot tudnak tárolni, és ezt nagyon gyorsan elérhetővé teszik a különböző felhasználónak. A mértékadó vélemények szerint a világ első szuperszámítógépe, ez a CDC 6600-as számítógép volt, akinek a tervezője Seymour Cray. Seymour Cray akkora alakja a szuperszámítás technikának, hogy én egy egész fóliát lejjebb. Így jó? Jobb? Még lejjebb is rakott. Mindig van lejjebb. Na, így nem hallatszik. Most jó? Lehet hátul hallani? Rendben. Szóval Seymour Cray egy akkora alakja a számítás technikának, hogy egy egész fóliát szenteltem neki egy picit később. De először azt szeretném elmondani, hogy hogyan mérjük egy számítógép teljesítményét, mert mint mondtam, a lista arra alapszik, hogy nagyon nagy teljesítményű a számítógép. Hát ennek a mérésnek az alapja az úgynevezett LIMPAC benchmark. A LIMPAC benchmarkot Jack Dongara találta ki, és alkotta meg, és a mai napig ő a gazdája ennek a benchmarknak. Ez egy szabadon elérhető program, ami azt a numerikus problémát oldja meg, hogy hogyan lehet egy lineáris egyenletrendszert megoldani. Tehát gyakorlatilag egy olyan program, hogy beadunk egy lineáris egyenletrendszert, és kiadja a megoldását. Azzal az érdekességgel, hogy ennek a programnak lineáris egyenletrendszer? Jó, fölírunk egy lineáris egyenletrendszer. Hogy van? Szóval erről van szó, hogy írjak inkább számokat. Na jó van. Jó? Na, mondjuk. Tehát ez így egy lineáris egyenletrendszer, csak ha a Limpak benchmarkban ebből 100 darab van, 100 változóval. Vagy 1000 darab, 1000 változóval, attól függően, hogy mekkora számítógépet akarunk tesztelni. A megoldó algoritmusról azt lehet tudni, hogy ahhoz, hogy megoldjuk az egyenletrendszert, vagyis megmondjuk, hogy milyen x és y számok teljesítik ezt az egyenletrendszert, ahhoz kétharmadszor n a köbön plusz kétszer n négyzetműveletre van szükség. Tehát ezek után, hogy milyen művelet? Hát ezek mind úgynevezett dupla pontos, lebegő pontos műveletek, vagyis azt jelentik, hogy a minden számot az 16 byte-ban tárolunk, és a számok azok valós számok, nem egészek. És ilyenkor, hogyha ezt a standard programot lefuttatjuk, és egy stopper órával megmérjük, hogy hány másodperc alatt hajtódott végre, akkor azonnal meg tudjuk mondani, hogy mekkora volt a számítógép számítási teljesítménye. És ennek a mértékegysége az, hogy hány műveletet végzett el egy másodperc alatt, és akkor úgy így a FLOP, az a floating point operationből jön, és ami a lebegőpontos műveletnek az angol neve, és ezért a mértékegység, nem ott kell mutatni, hanem itt, az a megaflops, gigaflops, teraflops, és hamarosan már petaflop is van, és hamarosan már exaflop is lesz. Csak egy számítógépre három ilyen csúcs teljesítmény paramétert lehet megadni. Az egyik az az elméleti csúcs, ez amit theoretical peak performance-nek neveznek angol nyelven. És ez azt jelenti, hogy egy órajel ciklus alatt hány lebegőpontos műveletet lehet elvégezni elméletileg. Ez a chipnek, gyakorlatilag a CPU-nak a belső architektúrájától függ. Példaként egy Cray YMP8 van itt felsorolva, az már jó régen volt szuperszámítógép. Ennek az órajele 6 nanoszekundumos volt, ez alatt egy vektorprocesszor, egy összeadást és egy szorzást hajtott végre, és akkor így kiszámolható, hogy a számítási teljesítménye az 333 megaflops. Mivel 8 processzora volt ennek a YMP-nek, ezt 8-al kell szorozni, és akkor megvan az elméleti sebessége, vagy teljesítménye a gépnek. Tehát ez egy ilyen elméleti számadat. Ehhez nem kell futtatni egy sor programot se. A valós teljesítményhez közelebb van a Dongara-féle Limpak benchmark. Ott ugye azt elmondtam, lefuttatjuk a Dongara-féle standard programot, tudjuk, hogy 100 vagy 1000 lineáris egyenletrendszert oldottunk meg, és stopper órával megmérjük az egészet, és fogjuk tudni a teljesítményt. És van még a Miért valós teljesítmény? Ez mindig egy adott alkalmazáshoz kötődik. Itt már az emberek által írott valódi feladatmegoldó programokról van szó, amelyek természetesen messze vannak az elméleti csúcstól, de még a Dongara-féle limpak teljesítményt se nagyon közelítik meg. Ez nagyon függ már attól, hogy milyen alkalmazást, tehát milyen jól van megírva az alkalmazás, függ a fordító programoktól, különböző párhuzamosító algoritmusoktól. Szóval itt van a Seymour Cray-ről készített fóliám. Ugye mondtam, hogy ő készítette az első szuper számítógépet, amikor még a Control Data Corporation-nél dolgozott, és egymás után hoztak ki 10 évente, vagy 5 évente a különböző szuper számítógépeket. 72-ben függetlenítette magát, ez lett a Cray Research, és 76-ban hozta ki az első Cray számítógépet, aminek meglepő módon Cray 1 volt a neve. Na most itt van a Cray 1-es, ez pedig a Cray 2-es, róla egy fénykép. Nagyon érdekes, és akkor nagyon forradalmi dolognak számított, hogy ilyen majdnem bezárt kör, egy ilyen C betű mellett helyezte el az áramköri elemeket, mert az egyik legfontosabb paraméter ebbe az időben az volt, hogy milyen hosszú a kábel. Ez volt az a paraméter, ami meghatározta a számítógép sebességét. 85-ben jött ki a Cray 2-es, ennek már az elméleti csúcsa 1,2 gigaflops volt. 88-ban jött ki a már említett Cray YMP, és 1993-ban az első masszívan paralel Cray számítógép jött, mert ezekre a terminológiákra mindjárt visszatérek, hogy az, hogy masszívan paralel meg minden, csak itt a történeten menjünk végig. És 1993 az, az év, amikor Jack Dongara elkezdte publikálni a top 500-as listát. Utána a szívemnek fontos esemény következett 1998-ban, mert szerénységem részvételével sikerült az 1 teraflop valós, tehát ez a harmadik, a valós, valós számításon alapuló teljesítmény az 1 teraflopot elérni. Később sajnos a Cray Research szétesett, és a Silicon Graphics felvásárolta, aztán újra megalakult, most éppen Cray Incorporated néven tevékenykedik. A Cray már meghalt. Szóval a szuper számítógépek fejlődéséről talán annyit lehetne gyorsan elmondani, hogy egyébként nagyon egyszerű, a top 500-as listának van egy ilyen allista generáló funkciója, ott meg lehet nézni a különböző számítógépeket. Éppen végig kérdeztem, hogy melyik évben ki volt az első. És látszik, hogy ugyan 93-ban a Cray nagyot dobott, de mégse ő dobta a legnagyobbat, mert egy Thinking Machines nevű cégnek a gépe szerepel az első helyen, és már rögtön 1024 korra. És a limpak teljesítménye ugye az 59 gigaflop volt, a kék az a gigaflop éra, az elméleti az 131 lett volna. A core, azt azért írtam core-t, abban az időben ez még processzornak nevezték, mai időben már core-nak van, mert ugye egy processzorom manapság már több kóros van, már egy Pentium-on is 4 core van. Mag. Ja jó, mag. Hát jó. Nem két magos. De ezek még akkor egy processzor, egy magos, egy processzor voltak. És itt látszik a két elképzelés közötti különbség. A következő évben ez egy Fujitsu gép nyert, amin csak 140 processzor volt. Ezt nevezzük a masszívan paralel és a nem masszívan paralel számítógép architektúrának, amikor általában a piacon vagy a számítás technikában mindenki számára elérhető processzorokból építek föl egy számítógépet, de jó sokat rakok bele. Vagy pedig, amit itt még a Fujitsu és annak előtte a Cray követett, hogy nagyon alaposan megtervezett, nagy teljesítményű processzorokból, de abból kevésből állítja össze a számítógépét. Ez az utóbbi, ez lassan elhalt az időben, és manapság már minden szuperszámítógép masszívan paralel. Látható, hogy a kórok száma az folyamatosan növekszik. Megfigyelhetjük azt is, hogy a kezdetekben, és hát még bizonyos értelemben manapság is, ezt a listát az amerikai és a japán gyártók dominálják, az ő versengésük hozta életre igazándiból a szuper számítás technikának ezt a fejlődését. Ugye látszik Fujitsu, Hitachi, tehát itt magukhoz tértek az amerikaiak, az ASCII Red és az ASCII White, utána nagyot dobtak a japánok az Earth Simulatorra. Itt egy kis probléma van ezen a táblázaton, ezt elírtam. Itt az Earth Simulator 2003-tól 2008-ig uralkodott. Ez a leghosszabb idő, amikor egy számítógép vezette az éllovasok listáját. Közben persze évente átépítették, úgyhogy nem annyira állandó ez. És aztán utána az amerikaiak rákapcsoltak, és egymás után sorozták az IBM Roadrunnert és a Cray Jaguart. Itt beleszóltak a kínai, amikor meghirdettem az előadást, akkor még a Jaguar volt az első. Úgy is szerepel az absztraktban. Azóta először beelőztek a kínaiak, utána lehagyták őket a japánok, utána rásoroztak az amerikaiak. Úgyhogy a verseny az egészen a végletekig megy. Látható, hogy a teljesítmény az egy dolog, amit itt megadnak, mind limpak, mind elméleti, de a gyakorlati életben elért teljesítmények azok kicsit visszafogottak, ha csak a számokat magukat nézzük. És érdekes módon mindegyik esetben egy Cray szuperszámítógépen döntötték éppen az aktuális korlátot. Az, hogy lesz-e exaflop a végén, ezt majd még az előadás végén visszatérünk.
10-15.
Igen, 6. 15. Valahol kiszámoltam. Látszik, hogy a szuperszámítógépek sebességének a fejlődése az töretlen. A piros az a lista első eleme, és a rózsaszint érdemes megnézni még, az a lista a legutolsó eleme. És látszik, hogy a dolog az egészen szépen megy föl, és 2018-ra lehet projektálni az exafloptnak az elérését. Néhány fénykép, hogy a vizuális hajlamúak is meg tudjanak valamit jegyezni. Én is ilyen vagyok. A Thinking Machine az egészen művészi. Tehát arról sok fotót nézegettem most az előadás kapcsán, azok olyan szépen vannak megcsinálva, hogy kifejezetten művészi a kinézetük. A 94-es lista, ez nem is tudom, ez talán a Fujitsu, ez a Hitachi, ez a Jaguar, ez mondjuk könnyű, ez a K K-Computer, ez most a második a listán, és hát fönt van a Titán, aki jelenleg vezeti a listát. A Titán úgy keletkezett, hogy a Jaguar kicserélték a belét, és lett belőle Titán. A legtöbb processzort az érdekes módon ez a Sequoia nevű számítógép, az 1,5 millió processzorra vezeti a listát, ez igazán fantasztikus, és hatalmas területet is foglalja ennek megfelelően. Kérdés, hogy hol vannak a szuperszámítógépek? Ezt ugye a lista kapcsán már azért lehet sejteni, hogy a leginkább Japánba és az Egyesült Államokba, illetve Kelet-Ázsiába és az Egyesült Államokba, de azért akad belőle Európában is, és Európán belül különösen az olaszok és a németek jók ebbe a műfajba. Aztán azt is meg lehet kérdezni, hogy mire használják ezeket a szuperszámítógépeket. Nagyon jól lehet látni, hogy egészen eddig az időig elsősorban kutatásra használták. Tehát ez a kutatás részaránya a szuperszámítógépeknek a felhasználásából. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy olvasható ez az ábra. Az utóbbi években ez a nem meghatározott kék, ez itt egy kicsit így kiszélesedett, nem tudom ennek mi az oka. Nem kell rosszra gondolni, ebbe az egész előadásban azok a számítógépek, amik a Pentagon vagy a Fort Meade alatt húzódó üregekben vannak, azok nincsenek benne. Azokról nem tudunk, úgyhogy amiről nem tudunk, az nem létezik. Tehát másik kérdés, hogy ha már kutatásra használják, a kutatáson belül vajon mire? A NERSC az a National Energy Research Supercomputing Center nevű intézmény, ez Kaliforniában található, és az ottani számítógépek azok, amiket én is a legtöbbet használok, és úgyhogy így azt tudom, hogy le tudtam könnyen vadászni ezt az ábrát. Látszik, hogy a legtöbb időt azt anyagtudományra adják, aztán fúziós energiára, egy kis rács kvantumszindinamikára, klímamodellezésre, különböző kémiai dolgokra, például a belső égésű motoroknak a belső robbanása az egy nagyon centrális kérdés a számítástechnikában, és itt tovább lehet mazsolázni ezt a táblázatot. Egy szuperszámítógépeken úgy lehet valami tudományt csinálni, hogy az ember ír egy pályázatot, hogy szeretne valamilyen számolást elvégezni ezen a számítógépen, és akkor bizonyítania kell, hogy a feladat valóban megkívánja azt, hogy ezt egy szuperszámítógépre tegyük, ez az egyik. A másik pedig, hogy bizonyítania kell, hogy van egy olyan programja, amelyik jó hatásokkal fog futni ebben a környezetben, mert ez egyáltalán nem triviális, hogy valaki egy problémát 100 000 processzoron meg tud oldani. És abban az esetben, hogyha ezt bizonyította, és ráadásul a fölajánlott fizika is jó, akkor valamennyi időt kaphat. Erre majd még mindjárt visszatérünk. A jelenlegi bajnok a listán az a Titán nevű szuperszámítógép. Ez Oak Ridge-ben van, a Oak Ridge pedig Tennessee-ben van. És Oak Ridge arról ismeretes, hogy annak idején a Manhattan Projectnek a titkosabbik része zajlott ott. Manapság és körülbelül 10-15 000 fő dolgozik ebben a kutatóintézetben, és amikor az Earth Simulator volt a 500-as lista legnagyobbja, jó orral meg kiszagolták, hogy az amerikai kormány nem fogja eltűrni, hogy nem nekik van a legnagyobb játékszerük, és építettek egy 4000 négyzetméteres számítógép szobát. És ez ott volt üresen. És amikor előjött, hogy hova tegyük a következő szuper számítógépet, akkor azt mondták, hogy de hát uraim, itt van. Úgyhogy így került Oak Ridge-be a Titán. Illetve hát az ő előtje, ami aztán szépen Titánná alakult. A Titánról azt lehet tudni, hogy ő egy hibrid architektúrájú számítógép. 18608 úgynevezett nódusa van. Egy nódus, ez egy komplex valami, egy ilyen áramköri egység, amin van egy darab 16 magos Opteron processzor, van rajta 32 giga memória, és egy ilyen egy darab Nvidia Kepler K20 grafikus processzor, amihez még van még saját 6 gigabájt memóriája, és az egész egy úgynevezett Gemini interconnect-tel van összekötve. Most az Nvidia Kepler processzor, ez onnan keletkezett, hogy a Doom és a hasonló grafikus játékok akkora számítástechnikai kapacitást igényeltek, ahogy a virtuális valóságot le kell a monitorra képezni, hogy az lett, hogy a grafikus processzorok végzik a leggyorsabban a lineáris algebra műveleteit, mint például a lineáris egyenletek megoldását. És egy idő után az Nvidia persze erre kicsit rá is játszott, ráfejlesztett, és ez a Kepler processzor, ez most a legújabb verziója. Állítólag egy sima grafikus kártyát is lehet venni, amiben ilyen processzor van. Tehát a Titánnak egy nódusát azt az ember saját maga is megépítheti igazándiból az asztalán. Csak hát neki 18.688 van ilyenből. És ez összesen 299.008 CPU magot jelent. Érdekes módon a top 500-as listán 500.000 van beírva, azt nem sikerült kiderítenem, hogy mi az oka annak a diszkrepanciának, ami a websájton és az 500-as listán van. Ez így van. A lényeg az, hogy az elméleti csúcs az 27 petaflop, és a limpak csúcs 17,5 petaflop. A legnagyobb számítási teljesítményt azt még nem érték el rajta, mert még egyelőre nincs productionba. Tehát ugye ott van, tesztelgetik, meg ez az, de még a projektek nem futnak rajta. Az egyik legfontosabb kérdés, hogyha az egyik CPU-nak adatot kell közölni egy másik, egyik nódnak adatot kell közölni a másik nóddal, akkor az hogyan fog, milyen gyorsan fog megtörténni. Az ember egy klasztert épít, akkor egy sima Ethernettel összeköt két számítógépet, és ott van. A Gemini Interconnect ennek a jelenleg leggyorsabb változata. Aztán van még a futottak még listája. Ezek csak olyan értelemben futottak még, hogy nemrégiben még az élen voltak. Látjátok, hogy még a Jaguar nincs is rajta. Tehát az, amikor meghirdettem az előadást, az már rég kiesett valahol az alján, és a Németország két számítógéppel is szerepel az első tízben, úgyhogy ez igen üdvözlendő, hogy Európában is történnek ilyen irányba lépések. Itt van egy kis diszkrepancia ezen az ábrán. Ugye az elméleti csúcs alapján ezek a gépek, ezek itt fordítva jönnek ki, mint ahogy a top 500-as listán, de hát ez nem az elméleti csúcsot használja, hanem a limpak csúcsot, és érdekes módon az megfordul. Ezeknél a gépeknél olyan nagy a különbség, hogy nem tud megfordulni, de itt az individuális processzorok teljesítménye közötti különbség miatt ez megfordul. vagy a compiler jobban optimalizál. Ja, ez nem olyan régen szerepel az 500-as listán, hogy a számítógépek áramfelvételét is feltüntetik. Mert a fejlődésnek a legnagyobb akadálya az, hogy ezek a gépek olyan óriási elektromos teljesítményt igényelnek, hogy azt már gond adni. Ahhoz, hogy a Jaguarból titán legyen, ahhoz egy kisebb erőművet Tennessee-be üzembe kellett még helyezni. És hogyha még exafloppot akarunk csinálni, akkor még lehet, hogy egy atomerőművet is kell építeni.
Megjegyzem, a paksi erőmű az 400.
Ugye, így van, a paksi erőmű egy blokkja, az 440 megawatt, itt már rögtön 7,8-at elhasználunk, itt 12-t, úgyhogy eléggé energiaigényes. Egyébként a titánnak az áramszámlája egy évben az 8,8 millió dollár. Pontosan annyiba kerül, mint az első kréjegy. Azon az áram. Tehát ugye inflációval nem adjusztáltam. Na most nem csak a vas a lényeg, hanem a szoftver környezet is rendkívül fontos. Ezeken a számítógépeken általában a Unix operációs rendszer fut, és már a Cray is odáig süllyedt, hogy egy Linux variánst használ. Még annak idején nekik saját Unixük volt. És természetesen rengeteg párhuzamos könyvtár és környezet létezik, párhuzamos debuggertől, amivel le lehet kérdezni a futás állapotát egy adott processzor, egy adott memória címén. És olyan numerikus könyvtárak léteznek, hogy az embernek nem kell folyton azon gondolkozni, hogy hogyan tudom most ezt a numerikus feladatot több processzoron megcsinálni, hanem egyszerűen csak meg lehet hívni. Ugye az egyik szokásos, ez az SMP, ez a Symmetric Multiprocessing nevű környezet, ami egy OpenMP nevű szoftverrel használható ki. Ez elsősorban abban az esetben jó, hogyha kevesebb processzor vagy mag akar egy adott memóriából dolgozni. Például a Jaguaron egy nódon van egy Opteron processzor, aminek 16 magja van, hogyha erre az egységre akarnék valamit prazalizálni, akkor azt SMP-vel oldanám meg. Utána, hogyha a többi nódot is ki akarom használni, akkor egy Message Passing Interface nevű programrendszert kell használni, ahol a rutinok arról gondoskodnak, hogy az egyik processzorról vagy magról a másikra át tudja küldeni egy adatot, de azt nekem kell kézzel beleírni a programba. Ez csak egy memória hívás, hogy hé, ezt az adatot küld el ennek, vagy mindenkinek, olyan is. A CUDA az pedig az egy programnyelv, amivel a grafikus processzort lehet programozni, tehát ugye a Titánon sokféleképpen lehet a programokat ugye gyors működésre bírni, lehet SMP paralelizálni, lehet kihasználni a grafikus processzort, és mindenképpen kell a sok processzoron párhuzamosítani. Szóval ezeken a szoftver környezetekkel kell dolgozni, és mindenhol úgynevezett kötegelt feldolgozás folyik. Ki tudja, hogy az a kötegelt feldolgozás, az a batch, ahol az ember nem ott ül a gép előtt, és lefuttat egy programot, hanem ír egy scriptet, és azt elküldi a gépnek, és amikor annak ideje van, akkor elvégzi az ott felsorolt utasításokat. Erről az úgynevezett queue rendszer gondoskodik, ugye ezeken a gépeken sok ember próbál valamit elérni, hogy ezek ne ütközzenek össze, ezt egy ilyen időmenedzseréssel meg kell oldani, ezt végig a queue rendszer. És így néz ki egy ilyen kis script. Itt van egy jobnév, aztán megvan adva a maximális idő. Ez rendkívül fontos, hogy megadjuk a maximális időt, mert egy elszabadult program esetleg leszívhatja a számunkra allokált 65 millió CPU óra időt 7 perc alatt. Ami azért elég drága mulatság. Meg kell adni a maximális memóriát, mert könnyen lehet, hogy valahol egy memória problémába ütközünk. Még ezek a nagy számítógépek sem tudnak minden felhasználónak annyi tárterületet adni, hogy ottan teljesen kényelmesen elférjen, ezért úgy van megoldva, hogy van egy temporary munkaterület, ahova az ember átmásolja a saját maga dolgait, onnan dolgozik, mert ezek a programok, ha 100-200 ezer processzoron futnak, iszonyat mennyiségű adatot is produkálnak. Ezért, és utána mindenki rá van bízva, hogy 2 hét alatt innen mindent eltüntessen, vagy automatikusan törlődik, ami itt van, mert egyébként nem lehetne ezt menedzselni. És akkor itt futunk. Ez a parancs. Elküldeni pedig egy ilyen parancssal küldi el az ember, visszakap egy ilyen ellenőrző számot, és ez alapján kikereseti a listába, hogy éppen hol tart az övé. Még egy fontos dolog az adatok hosszú távú tárolása. Ezt az úgynevezett High Performance Storage System oldja meg, ami sok kazettából, ilyen magnó kazett szalagos egységből áll, és egy nem is egy, hanem 16 ilyen kar közel hangsebességgel száguldozik ebbe a térbe, és kikap egy ilyen szalagot, elviszi az olvasóba, belerakja, azonnal átkopizza valami kis diszterületre, és akkor onnan lesz elérhető. Ha valaki valamit oda akar írni, akkor bekopizza erre a területre, akkor jön a kar, odahoz egy szalagot, ráírja, utána visszaviszi a szalagot a helyére, és megjegyzi, hogy hol van. És ha ezek után kell, akkor megy és hozza. Igen. Így van. Tehát így van megoldva az archiválás, a backup. Azért egy ilyen esetben egy futás rendkívül értékes, úgyhogy nem kockáztatható meg, hogy egy diszk hiba miatt, vagy valami akár egy komoly áramszünet miatt is elvesztenek eredmények. Na jó, akkor mik is azok az eredmények? Nézzünk valami tudományt is.
Mondtad, hogy drága mulatság, mennyit kell fizetni?
Hát a felhasználó önmaga nem fizet semmit. Ő benyújt egy pályázatot, hogy én szeretném ezt elvégezni. De mondom, az áramszámla 8,8 millió dollár, egy Jaguar Titan upgrade, ezt valami webes ilyen videón valaki mondta, hogy ez körülbelül 150 millió dollár volt, úgyhogy maga a gép, az üzemeltetése is nagyon drága, ehhez rengeteg ember van, valaki ott programozik, akkor kijelölnek neki egy referenst, akihez fordulhat a paralelizálási programához, együtt dolgozik az illetővel, nincsen magára hagyva. Tehát itt rendkívül sok szolgáltatást kap az ember, és ezért egy ilyen központnak a fenntartása nagyon drága. Erre mindjárt itt az alján még visszatérek, Gyula emlékeztes, hogy itt valamit akartam mondani. Tehát milyen tudomány van itt ezeken a szuperszámítógépeken? Itt felsoroltam a Titánon sorba álló projekteket. Tehát a biológia területén az emberi bőrfelület modellezésére 65 millió CPU óra van. Ez olyan modellezése, ahol szénatom szinten a bőr mint membrán szerepel, és az ezen keresztül a különböző anyagoknak az átjutása van modellezve, úgy, ahogy a kvantummechanikai egyenletek ezt előírják. biomassza kutatás, biomolekuláris rendszerek, nem mindegyikről tudok ám sokat mondani. Nagyon fontos, a kémia az a belső égésnek fordítottam, az angol szó az a combustion. Itt arról van szó, hogy van egy motor, egy belső égésű motor, amiben turbulens áramlással belefújunk valami szénhidrogént, az ott felrobban, és turbulensen áramlik tovább, és az egész égési folyamat kvantummechanikája a Navier-Stokes egyenletekkel együtt van megoldva. A számítás technikában készülünk az exascale-re, tehát arra vonatkozó tesztek futnak, nézik különböző teljesítményi, kiértékelő analízisek vannak, véráramlás szimuláció. A klímakutatás viszonylag kis számban szerepel, mert a klímakutatásnak az a baja, hogy nagyon rossz hatásfokkal működik a paralel számítógépeken, úgyhogy nem szívesen engedik őket oda, mert 95%-ban csak malmozik a gép, ha rámegy egy klímaprogram, ezért nekik van egy saját szuper számítógépük, ahol ez nem probléma. Az a Gaia. A 60 az azt jelenti, hogy 60 millió CPU óra. Na, itt mindjárt visszatérek erre, hogy mi az a dolog. Sokat földtudományra, klíma, földrengés kutatás, nagyon sokat az anyagtudományra, erről már meséltünk, a nanotransport, mágneses anyagok, itt voltam én is, meg az energiaipari kutatások, szupernova robbanásnak a vizsgálata, a bevezető képsoron pontosan erről volt szó, ahogy egy szupernova vasmagja összeesik, ott egy ellentétes irányú lökéshullám indul meg kifele, és szétrobbantja a szupernovát. Ennek a modellezése plazmakutatás, kozmológia, magszerkezet, tehát tényleg a fizika teljes területe le van fedve. Most ahhoz, hogy valaki egy ilyen projektet elnyerjen, azt mondtam, hogy be kell adni egy pályázatot, és bizonyítania kell, hogy őnek ilyen egy képességiségi alkalmazása van. Tehát őnek szüksége van erre a számítógépre, vagy az egészre, vagy annak egy igen szignifikáns részére. Az, hogy valaki ott egy nóduson akar valamit futtatni, az nem játszik. Ezerrel se. Az a futás, amivel annak idején megdöntöttük a teraflopot, az most a debug-queue-ba nem menne bele. Tehát ezek, amiket ugye mennyiségi alkalmazásoknak nevezünk, amikor sok ember kis problémáját kell megoldani, az nem ide való. Itt a kevés ember nagy problémáját kell megoldani. Úgyhogy akkor a kérdés az, hogy például az a 60 millió CPU óra az sok-e vagy kevés. Hogyha egy soros számítógépen számolnánk, az 60 millió CPU óra az 7420 év. Annyi ideig kéne számolni. Ellenben, hogyha 500 ezer processzoron kell kiszámolni, az 5,4 nap. Úgyhogy el lehet dönteni, hogy a 65 millió CPU óra az sok-e vagy kevés. Ilyenkor persze az ember nem egy futásra gondol, mert a programot fel kell skálázni, biztosítani kell, hogy amikor majd igazándiból futtatok, akkor el is higgyem az eredményt, tehát a különböző paraméterekkel kell játszani, ez a, esetleg ki kell fejleszteni a programot, tehát ebbe az is beletartozik, és a végén van egy-két nagy lövés, amikor a nagy futások mennek. Hát most éppen mit futott egy szuper számítógép? Február 12-én este 10-kor ránéztem a kedvenc játékszeremre, és de egyébként bárki ránézhet, mert ezen a websájton ugyanezt megtalálja, hogy éppen most mit találna, és itt lehet látni azt a projektet, amelyik éppen fut. Itt éppen a Advanced Ignition Physics használja el a legtöbb processzort, vagy magot. Az amerikaiaknak van egy ilyen Advanced Ignition Facility nevű kísérleti berendezésük, ahol bedobnak, beejtenek egy cseppanyagot, és minden oldalról rézerekkel bombázzák, miközben esik le, és ezzel úgy fölmelegszik, hogy remélhetőleg beindul a fúzió abba a cseppbe. Most nyilvánvalóan ennek egy számítástechnikai modellje fut éppen, illetve hát futott akkor éppen ezen a számítógépen. Ez egyébként a Dongara listán a 19. helyen áll, és az a neve, hogy Hopper. 6384 nódusa van, és összesen 153216 magja. És 2,2 megawattot fogyaszt, Józsi. A Hopper. Ő a 19. Na most akkor nézzünk egy alkalmazást. Itt egy olyan alkalmazásról szeretnék még gyorsan beszélni, ahol látjuk, hogy nem mindig párhuzamos a természet, illetve úgy kell nézni a természetet, hogy párhuzamos legyen. Annak idején én a Horváth Zalánnál csináltam TDK-t, és térelméletből, és a Zalánnál, Zalán leküldött egy konferenciára Siófokra. A TDK az a tudományos diákköri dolgozat. Lehet, de én odáig nem jutottam el, mert mindjárt hallod. És ott hallottam a különböző fizikus előadásokat, és harmadik, negyedéves diákként egy füstnyit nem értettem belőle. És ott ültem, és néztem nagyokat, és el voltam keseredve. Amikor is előkerült délután egy orosz előadó, aki matematika nélkül csak úgy kiállt és beszélt. És úgy 5 perc után egyszer csak felugrott a levezető elnök, és azt mondta, hogy nekünk az a dolgunk, hogy egyenleteket írjunk, és ha te nem írsz egyenletet, akkor menjél innen, és lelögdöste a pódiumról. Szóval én nagyon féltem, hogyha itt előadást tartok, és nem lesz egy egyenlet se, akkor Dávid Gyula idejön, és lelögdös a pódiumról. Úgyhogy gyorsan, itt arról van szó, hogy egy olyan algoritmust keresünk, ahol az anyagban az elektronok viselkedését tudjuk leírni. Úgy képzeljük el, hogy az anyag ilyen gömbökből áll, és az elektronok ott szaladgálnak az anyagban, néha nekiütköznek a gömbnek, akkor azon szóródnak, odébb mennek, akkor egy másikba is beleütköznek, azon megint szóródnak, és ezt az elméletet hívják többszörös szórás elméletnek, vagy angol néven MST-nek. Az MST-ben a legfontosabb dolog, hogy mindennek az alapját, a Green függvényt számoljuk ki. És ezt úgy számoljuk ki, ha van egy adag szóró, akkor itt van a képlet. Látszik, hogy az egésznek az alapja, várjunk csak, akkor ugye két dolgot kell csinálni. Egyrészt le kell írni, nem ott kell mutatni, hanem itt kell mutatni. Tehát le kell írni, hogy itt hogyan szór egy ilyen gömb, amit azt hiszük, hogy az atomok helyén van, és utána le kell írni azt is, hogy az egyik gömb milyen messze van a másiktól. És akkor mindent megoldottunk. És akkor ezek szerint egy gömbről azt kell tudni, hogy ő hogy szór, azt mondjuk, hogy ezt egy szórásmátrix írja le. Meg még vannak ilyen szórás hullámfüggvények. Ezeket a mennyiségeket felhasználva először le tudjuk gyártani ezt az úgynevezett M-mátrixot, ezekből a szórás mátrixokból, meg ebből a szerkezeti mátrixból, ami ugye tudja, hogy melyik atom éppen hol van. Hogyha ezt felállítottuk, ezt a mennyiséget, akkor meg kell hívni egy subroutint a programban, ami azt csinálja, hogy ezt meginvertálja. De ez csak egy subroutin hívás, és sokat nem kell róla tudni. És ha meginvertálta, akkor előállt ez a Szent Grálként viselkedő Tau Matrix, amit ide szépen beeljettesítve megkaptuk a Green függvényt, és onnan már Hawaii Dizsi, mert minden fizikai mennyiséget onnan ki tudunk számolni. Abban az esetben, hogy itt egy egyszerű anyagról van szó, mondjuk egy vasdarabról, akkor ezek a gömbök, ezek mind ugyanazok, mert ugye az a vasban egy rácson ülnek ilyen periódikusan, egy egymástól ugyanolyan távolságra elhelyezkedve a vasatomok, miért lenne egyik különböző a másiktól. Ezt már jól tudják a fizikusok, hogy kell csinálni, ezt egyszerűen meg tudjuk ezt a dolgot oldani, amit ugye azt mondtam, hogy matrix inverzió, de hát ez csak egy szubrutin hívás. A baj akkor van, hogyha sok van. Nem egy egyszerű vasról beszélünk, hanem majd az az eset fog előállni, hogy ezt a vasat megrázzuk. Mindjárt megmondom, hogy hogy rázzuk meg, akkor az atomok ott, a távolságuk megváltozik, mindegyik különbözni fog a másiktól, mert másmilyen a környezete. És abban az esetben itten 10-100 000 különböző atom keletkezik, és ez a szubrutinnak van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy a mérettel köbösen skálázódik. Tehát, hogyha valamilyen egy atomra elvégeztük egy másodperc alatt, akkor 10 000 atomra 10 000 a köbön másodperc alatt fogja tudni elvégezni. Megvan ez a rossz tulajdonsága, és ezért így nem igazán alkalmas arra, hogy azokat a feladatokat megnézzük vele, hogy mi van akkor, hogyha megrázzuk nagyon az anyagot. Mindjárt mondom, hogy hogy rázzuk meg az anyagot. Szóval itt voltunk, megvan a töltéssűrűség, mágnesezett sűrűség, állapotsűrűség, ezek az alapvető mennyiségek, amikre kíváncsiak vagyunk. És, annak idején, mikor erről tartottam egy előadást, sok számítástechnikus volt, és azt hitték, hogy majd megmondom nekik a mágikus szubrutin hívást, vagy a mágikus compiler kapcsolót, amitől a köbös matrix inverziós algoritmus hirtelen lineárissá válik. Hát ezt nem tudtam nekik megmondani. Azt mondtam nekik, hogy vissza kell menni a fizikához, és meg kell nézni, hogy a fizikában lehet-e valamit csinálni. És a kiindulási gondolat az a Walter Kohntól származik, aki egy Nobel-díjas fizikus, hogy a természet az rövidlátó. És hogyha a természet rövidlátó, akkor tudunk építeni egy masszívan paralel algoritmust. Ezt úgy végezzük el, hogy csak a rövidlátó hatáskörig nézzünk el az anyagban, vagyis egy atomnak a tulajdonságait az ő szűk környezete már meghatározza, függetlenül attól, hogy mi van messze. Ugye rövidlátó csak idáig lát, hogy azután mi van, az nem érdekes. Úgyhogy úgy kell csinálni, hogy itt kinézünk egy atomot, annak fölvesszük a környezetét, és hogy Dávid Gyula, nehogy itt kituszkoljon engem, még egy képletet fölírtam, ezt a bizonyos inverziós szubrutint csak erre az egy környezetre hívjuk meg. És utána végig sétálunk az anyagon, és minden egyes atomra az ő kis környezetében elvégezzük ezt a műveletet. Ha 10 000 van, akkor 10 000-szer. De az 10 000-szer, és nem 10 000 a köbönször végeztük el a műveletet. Tehát sikerült egy köbös skálázásból egy lineáris skálázást csinálni azzal, hogy kihasználtuk, hogy a természet rövidlátó. Úgyhogy a fizika is az, mert ebből egész jó kijönnek a dolgok. És abban az esetben, tehát hogyha ezt így megcsináljuk, akkor egy nagyon jó paralel algoritmust tudunk készíteni, mert minden egyes atomhoz hozzárendelünk egy processzort. És az a processzor elkéri a szomszéd processzorokat, ami egy másik atomot reprezentál, azokat az adatokat, ami kell. Ugye az mi kell a szórásmátrixnek, hogy milyen messze van. Ezeket, hogyha ide elküldi, akkor ő ide vissza tud menni, és hogyha emlékeztek, ezt a bizonyos csúnya dolgot itt el tudja végezni. És akkor Hawaii Digi, ugye? És mindent ki tudunk számolni. Olyan jól sikerült ez az algoritmus, hogy amikor megvalósították, akkor ilyen jól skálázódott. Ugye ez lenne a processzorok száma, a y egyenlő x függvény mentén, tehát a kétszer annyi a processzor, kétszer annyi a sebesség. Ezt hívják, igen ám, csak az volt a probléma, hogy nem tudom ugyanazt a problémát kétszer annyi processzoron kétszer olyan gyorsan megoldani, mert egy atomhoz csak egy processzort rendeltem hozzá, hogyha kétszer akkora a számítógép, akkor már kihez rendelek valamit. Ezt hívják gyenge skálázásnak, amikor ahhoz, hogy gyorsabban, jobban kihasználjam a számítógépemet, egy nagyobb problémát kell nézni. Aztán utána virtualizáltuk a dolgot, egy processzor most már több atomot is tud nézni, abban az esetben megvalósul az úgynevezett erős skálázás, és ott is az elméleti értékhez nagyon közel vagyunk. Tehát abban az esetben, amikor a fizika adta lehetőségeket használjuk föl a számítástechnikában, akkor tudunk igazán jó algoritmusokat csinálni. Ugye itt már egy 16.000 atomos klaszterre történő számolás, és végeztük ezt a tesztet. Az azért jó, mert a 16 az 25-tel, 20-tal, 16-tal, 10-zel és 8-tal is osztható. Úgyhogy ezért jól lehetett tesztelni, hogyha egy processzorhoz 25, 20, 16, 10, 8 atomot rendelek, akkor mi történik az idővel? Csak méred az időt. Tehát futtatsz egy valamit, és a probléma az onnan van, hogy van egy overhead, mert 16.000, illetve nem 16.000, hanem ilyen 500 és 2000 processzor között az adatokat ki kell, az indító adatokat ki kell küldeni nekik, és ez elég sokáig eltart, mire a rendszer föláll, hogy na, akkor lehet számolni. Jó, akkor nézzünk akkor egy alkalmazást, egy sugárzási lavinát. Ezt kaszkádnak nevezik, az arról van szó, hogy bejön egy neutron, beleütközik egy atomba, azt onnan kipöcköli, és az elugrik valahova máshova. Jó nagy energiája van ennek a neutronnak, úgyhogy ez lehet, hogy aztán nekiütközik egy másik atomnak, azt is kipöcköli, vagy esetleg még kettőt még kipöcköl, tehát itt hirtelen, nagyon sok atom hirtelen elkerül a helyéről, és a helyén van egy luk lesz, a piros szín az most a lukat fogja jelenteni, a zöld pedig azt jelenti, hogy valami olyan helyre került, ahol általában nem lenne. De, mert hogy ugye a helyéről ki lett lökve, és hát valahova kell mennie, az anyag csak megmarad. Úgyhogy akkor szimuláljuk, itt van egy 9826 atomos doboz, és egy 50 kiloelektronvoltos elektron. És a zöldek ezek az interstíciális helyek, a pirosok azok a... ez miért nem indult el? Na. Akkor bejött a neutron, ott már valami kezdődik. Itt mindig csak a különbség van, ugye a szürke helyeken is vannak atomok, csak azokkal nem történt semmi. Már itten már kezdődik, itt valaki kirepült ide, itt elindított egy új kaszkádot, és hirtelen az egész nagyon... És közben az időt kell figyelni, itt most tartottunk az 1,3 pikoszekundumnál. Öt és fél pikoszekundum. És aztán szépen lassan ezek a kilökött atomok visszatalálnak a helyükre, és néhány ilyen rácshiba marad utánuk. Ez ugye rendkívül rossz, mert hogyha a vasnak így megváltozik a szerkezete, akkor esetleg nem lesz olyan erős. Úgyhogy ezért, ha egy atomerőműbe gondolkodunk, hogy onnan ott különböző eszközöket nézünk, a sugárzási roncsolás az egy nagyon komoly probléma. És akkor most jön az LSMS, amiről beszéltünk. Nézzük meg azt, hogy a vas atomok, amik ugye mindenki tudja, hogy a vas az egy mágneses anyag, azt úgy lehet elképzelni, hogy minden atomon van egy kis mágnes. És az északi meg a déli pólusok mind egy irányba állnak. Az, hogy ez a kis mágnes, atomi mágnes milyen erős, az attól függ, hogy arra annak a vasatomnak mennyi térfogatot adtunk. Hogyha a rendes helyén van, a rendes rácsban, akkor van valami átlagos erőssége ennek. Ezt ugye itt lehet látni, 2,2 Bohr magnetonnak hívják az erősséget. Abban az esetben, hogyha egy ilyen kaszkád pillanatot itt megnézünk, akkor azt látjuk, hogy egy csomó atomnak más lett a térfogata, és ezért a mágneses momentuma is. Ez azért rendkívül fontos, mert hogyha egy elég egyszerű mágneses mérésből lehet következtetni arra, hogy vajon mekkora lett probléma van, tehát hogy mennyit roncsolt az anyagon a sugárzás. Ugye itt ez ugyanez háromdimenziós ábrázolásba, vagy egy másik időpontba, hogy mennyire változott meg a mágneses egység. Na jó, milyen óriás szimulációk vannak még? Ugye ez volt az LSMS körülbelül 10 000 processzoron, a 100 000 processzorhoz egy másik, egy hőmérséklet szimuláció van, aztán membrándiffúzión, anyagspecifikus turbulens égés, ez amit mondtam, a motorba ég a 92-es meg a 94-es benzin, különböző klímamodellek, különböző sugárzási transport, ami lehet elektromágneses vagy részecske sugárzási transport. Ezek azok a programnevek, amelyek futnak ezeken a szuperszámítógépeken. Ez már sok fizika van mindegyik mögött, ezt a programot használják. Régen, a régi időkben ez volt az egy. De most már a többiek is utolértek minket, és versengeni kell. Úgyhogy összefoglalásképpen remélem meggyőztem a tisztelt hallgatóságot, hogy a szuperszámítógépek nélkülözhetetlen eszközei az élvonalbeli tudományos kutatásnak, és észrevehető, hogy a szuperszámítógépeken gyakorlatközeli szupertudomány folyik. A programok egyre jobban támogatják a mai szuperszámítógépek masszívan paralel architektúráját, és hamarosan elérjük az exaflop, amit nem tudom, Józsi, amikor én kiszámoltam, az 10-18-on lett az exaflop. Erre van már egy út, a titán az néhány év múlva, ugye már 20 petaflopnál van, néhány év múlva eléri a 100 petaflopot, utána a 200 petaflopot, onnantól kezdve a szuperszámítógép építése ugyanolyan tudományos kutatás, mint az a tudományos kutatás, ami majd rajta meg fog történni, például szupernova robbanás, vagy különleges elektronhullám függvények, és akkor itt be is fejezném, elnézést a hosszú időért, és köszönöm a figyelmet.